Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a Magyar Nemzeti Múzeum horvát-magyar kiállításán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Szende László és Müllerné Lovas Krisztina történészek. Közben ideértünk a következő terem bejáratához, ahol már egy sokkal békésebb világ fogad minket. Szemközt velünk egy nagyon szép viselet van, ez talán 17. század volna?
Nem, ez 1867-re készült Ferenc József és Erzsébet királyné koronázására. Gyakorlatilag úgy kötődik a horvát-magyar kiállításhoz, hogy egy szlavóniai származású bárónő viselte, Prandau Hillebrand Stefánia, aki egyébként Majláth György országbíró felesége volt, és ezt a koronázásra készítette, ezt a csodálatos női díszruhát magyaros szabásnak megfelelően aranyszámlal hímezve ripszsejemből készült, 3 méter hosszú az uszája. A ruha érdekessége, hogy fényképfelvétel is maradt a viselőjéről, tehát 1867-ből, amit itt a vitrin oldalán meg is tudunk nézni, tehát itt látjuk Prandau Hillebrand Stefániát a koronázási díszruhájában, és látjuk, hogy a ruha nem teljesen ugyanolyan, mint ott, mert később a millenniumkor átalakították, és akkor kapott egy vörös bársony ruha derekat. Ez a textilgyűjteményünk egyik legszebb és legértékesebb darabja.
Azért nyugtasson meg, hogy azzal együtt, hogy 19. századi a ruha, azért nagyjából a koraújkori előképekre megy vissza.
Természetesen a magyaros viselet az már korábban kialakult.
Hogyha körbenézünk itt a teremben, nagyon sok festményt látunk, elsősorban 19. század.
Ezek is inkább barokk festmények, és azokat a családokat jelenítik meg, akik magyar főúri családok voltak, de a jelenlegi Horvátország területén is jelentős birtokokkal rendelkeztek, ezért a horvátok is valahol magukénak érzik őket. Ezek gazdag mecénások voltak, legfontosabbak közülük a Batthyány család, az Erdődi család, a Festetics család, a Festetics, amely maga is egyébként horvát eredetű, vagy az Eszterházi család, a Kunbelási család, amely később Kunhédervári néven ismert. Ez a család adta az egyik legismertebb horvát bánt, Kunhédervári Károlyt, aki 20 évig volt a dualizmus alatt Horvátország bánja, és a Tüköri család, amely egy újabb, már a 19. század közepén felemelkedett család, de jelentős építészeti alkotásokat hozott létre, a legismertebb kastélyuk a Diós-Szentpáli Tüköri kastély, ott látjuk a fényképét, természetesen magyar építészek tervezték ezeket, ezt Sándi Gyula, aki egyébként a Szélkálmán téri postapalotát is, és nagyon érdekes, hogy az a kör alakú torony megfigyelhető a postapalotánkon is, és a Diós-Szentpáli Tüköri kastélyon is. Az eredeti tervrajzot a terem másik sarkában látjuk, és ott van egy eredeti csodaszépen megfaragott kő ablakkeret, amelyet szintén a horvát kollégák idehoztak a Tüköri kastélyból, hogy megidézzük így ezt a családot is.
Mikor kezdett el elválni egymástól a magyar és a horvát identitás? Mikorra tehető a horvát nacionalizmusnak a születése?
Hát ezt nehéz megmondani, mert ahogy már kollégám Szende László is mondta, már a koraújkorban vannak kettős identitású családok, például a Zrínyi család, ahol biztosan tudjuk, hogy mindkét nyelvet használták, hiszen Zrínyi Miklós szigeti veszedelmét saját testvére Zrínyi Péter fordította egyből horvátra, tehát a horvátoknak ugyanúgy egy nagyon fontos nyelvi emléke a szigeti veszedelem, de azért a nacionalizmus kialakulása mindenképp a 19. századra tehető, hiszen az a nemzetállamok korának a kialakulása. Magyarország is ekkor igyekszik leválni a Habsburg birodalomról saját identitással, hiszen a magyar nyelvtörvény is csak 1844-ben születik meg, addig a hivatalos nyelv, mégiscsak a latin, és ez a horvátokat ugyanúgy érintette, tehát nekik is a latin volt a hivatalos nyelv, de a 19. század derekától kezdve a nemzeti kiteljesedés a nyelvben valósul meg, és aztán fokozatosan ez továbbfejlődik, és igazából a horvátoknak azt hiszem az volt a legnagyobb szívfájdalmuk, hogy nem tudtak önálló nemzetként kiteljesedni a 19. században, mint ahogy azért a magyarok sem, gondoljunk bele, mert az osztrák-magyar monarchia az egy korlátozott nemzeti kiteljesedés jelentett, hiszen nem volt Magyarországnak önálló külpolitikája, önálló külügyese, önálló hadseregese, és ugyanígy a horvátoknak se, csak ők Magyarország alá voltak betagozódva, Magyarország pedig paritás alapján a Habsburg birodalommal Bécssel kötött szövetséget.
Tehát, hogy amíg a magyarok az osztrákokkal szemben voltak frusztráltak, addig a horvátok a magyarokkal szemben.
Ez abszolút igaz, és ezt azt meg kell, hogy mondjam, hogy még mind a mai napig érződik a horvát közgondolkodásban. Feltétlenül azért, mert ők később léptek az önálló nemzetállam mi lét korába, ez már csak a 20. század önálló, hiszen tudjuk, hogy még volt egy jugoszláviai epizód is az életükben, tehát ők még mindig érzékenyebbek ezekre a nemzeti dolgokra, kérdésekre. Ezért például nagy szó, hogy itt ebben a dualizmuskori teremben, amely nem véletlenül csodálatos sötétkék színt visel, a horvát zászló egyik színét. Ez nekik a nemzeti kiteljesedés vágyát fejezi ki, és nagy szó, hogy itt kiállíthattuk Kunhédervári Károly horvát bán, de magyar főúr festményét, mert még mindig nem örven nagy népszerűségnek a horvát köztudatban, mert a magyar elnyomást látják benne, de azért már ők is beismerik, hogy ez az osztrák-magyar monarchiai időszak azért nem volt olyan rossz gazdaságilag, mindenképpen egy nagy fellendülést hozott önálluk is, tehát ezt hiszem, hogy szép lassan elkezdenek ők is majd távolabbról rátekinteni erre az érzékeny korszakra, és ez például az egyik első lépés.
Ugye egészen 1920-ig volt egy idegen test is Horvátországban, nevezetesen Fiume, amit még Mária Terézia egy önálló testként határozott meg, és hát tulajdonképpen Fiuméból a 20. század elejére, hogyha nem is lett magyar város, de rendkívül elős lett a magyar jelenlét. És hát tulajdonképpen elsősorban a magyarok építették ki.
Igen, ez mindenképpen igaz. Egy külön fejezetet szenteltünk Fiumének. Igaz, hogy csak egy tablón és egy molinón tudtuk most megjeleníteni, de ez mindkét nép életében egy fontos város. Bár ha azt kell mondjam, igazából ez egy olasz város volt, a lakosság több mint fele olasz származású volt, a városi tanácsnak is a hivatalos nyelv az olasz volt, viszont, mint ahogy ön is említette, 1776-ban Mária Terézia, mint corpus separatum, tehát önálló testként Magyarországhoz, a magyar királysághoz csatolta Fiumét, ettől kezdve kormányzók irányították, amelyeket a magyar állam nevezett ki, tehát ilyen szempontból a stratégiai döntéseket mindig a magyar kormány hozta meg, de a helyi döntéseket ez az olasz nyelvű városi tanács. Jelentős volt egyébként a horvátok számaránya is, de mégis a fejlesztéseket, ahogy említettem, a magyar kormány finanszírozta a magyar adófizetők pénzéből. Hát Fiuméből egyes feltételezések szerint sokféle forrás van, az ötödik legnagyobb tengeri kikötő lett, mások szerint a tizedik vagy a hetedik. Mindenképpen egy nagyon előkelő helyet foglalt el az európai kikötőket tekintve. Maga az adottság a Fiumének egyébként nagyon érdekes, nem volt igazán kedvező egy ilyen nagy tengeri kikötő kialakításához. Éppen ezért csak 1873-tól fejlődik igazán, amikor megnyílik a Budapest-Fiumei vasútvonal, a vasutat egészen kivezették a tengerpartra, de legalább 200 méter hosszú partszakaszon fel kellett tölteni a tengert ahhoz, hogy megfelelő rakodótér alakuljon ki, ez is nagyon sokba került, és hát ami egyik legfontosabb, hogy létrejön a magyar tengerhajózási részvénytársaság, az Adria, ugye korábban csak osztrák tengerhajózási társaság volt, a Lloyd társaság, és aztán Fiume a magyar tengerhajózás központja lett. Egész iparágak épültek ki a behozott áruk feldolgozására, tehát a rizsfeldolgozótól kezdve a tésztagyáron át, de torpedógyár is volt itt, a Ganz és társa hajógyárat létesített, itt 61 hadihajót építettek a korszakban. Ilyen adatot is olvastam, hogy ebben a korszakban az áruforgalom 21-szeresére nőtt a magyar kormány tevékenységének köszönhetően.
Szende László történésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum központi adattárának és digitális képarchívumának vezetőjével és Müllerné Lovas Krisztina történész múzeológussal az intézményben látható horvát-magyar kiállításról beszélgettem. Hamarosan a budapesti régészettel folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.